Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is dr. Röst Gergely, matematikus, és a HCM, azaz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ 4. fejlett műszerparkjának szenior kutatója. Folytatjuk a beszélgetést, ugye ami kiderült, hogy a matematika az már gyerekkorban nagyon közel állt hozzád, és aztán felnőtt korban, mikor nyilván végigmentél az ezzel kapcsolatos összes intézményi úton, a diplomát megvédése után egy héttel már Kanadában dolgoztál, a torontói York Egyetemen, és ebben az időben kezdtél el dolgozni a járványok matematikai modellezésén, ami eléggé megfogott téged, és tulajdonképpen ezen az úton rajta is maradtál, és jelenleg is ezzel foglalkozol, de az, hogy mi pontosan a feladatod a HCM-nél, arra kíváncsi vagyok.
Igen, ugye, ahogy elhangzott, van ez a bizonyos fejlett műszerpark, de igazából itt nem csak műszerről van szó, bár is fogok mindjárt beszélni, hanem a tudásról is, ami ennek az egységnek a szerepét fontossá teszi. Igazából én úgy nevezném, egy tudományos számítások központ, amit koordinálok. Tehát itt a HCM-ben a struktúrája ennek az intézménynek úgy áll föl, hogy vannak orvostudományi területekre szabott pillérek, mint gyulladásos betegségek, rákos megbetegedések, szív- és érrendszer, fertőzések és így tovább. Ezeken a területeken dolgoznak biomedicinai kutatócsoportok, bizonyos célzott kutatásokat végeznek. Közel 30 ilyen csoport működik. És vannak ezek a központi egységek, a miénk, fejlett műszerpark hivatalos nevén. Ezeknek az a feladatuk, hogy ezeket a kutatásokat támogassák, bizonyos speciális, ugye a többi műszerparkban tényleg műszerek vannak, nem ne kelljen minden egyes kutatócsoportnak külön meglenni a műszereket, vagy hanem tudják ezt a központi támogató kiszolgáló egységeket használni. Most a miénk, az a 4. 4 ilyen van, a miénk a Tudományos Számítások Központ, nekünk az a feladatunk, hogy ezeket a kutatócsoportokat támogassuk minden olyan feladatban, amire szükségük lehet, akármilyen orvostudományi területen is dolgoznak, bármilyen modellezés, szimuláció, statisztika, adatelemzés, ilyen területen bármilyen igényük van, ami az ő kutatásukhoz szükséges, akkor hozzánk fordulhatnak, és mi ebben segítünk nekik. Tehát így támogatjuk a HCM-en belül igazából potenciálisan az összes kutatócsoportot. Most, ami a műszereket illeti, éppen most van kialakítás alatt egy nagy teljesítményű számítási infrastruktúra. Most rakják össze a gépeket az inkubátorházban, tehát a HCM a központi épületében, egy nagy szerver szobában a földszinten, ami lehetővé teszi hát ilyen nagy méretű számításoknak az elvégzését, részben a bioinformatikusoknak, akik nagy ilyen genomikai adatbázisokkal dolgoznak, részben modellezés szimuláció területén tudunk sokkal nagyobb számításokat végezni, mint korábban. Hogy itt is mondjuk egy példát mondjak, a kollégáimmal már korábban dolgoztunk ilyen ágens alapú fertőzési modelleken, ami nem járványterjedés, de az a sok szempontból analóg, amikor vírus, például egy vírusok sejteket fertőzik, most nem az emberi szinten, nem populáció szinten nézik, hogy emberek között hogyan terjed a fertőzés, hanem szervezeten belüli szinten, sejtek között hogyan terjed a fertőzés, és ennek vannak ezek. Hát úgy hívják, hogy ágens alapú modellek, aminek az a lényeg, hogy minden egyes sejtet külön szimulálunk, vagy külön egység a szimulációban. Most ilyen fertőzési modelleknél a szakirodalomban, amik azok a modellek, amit úgy gyorsan, egy normál számítógépen gyorsan le tudunk futtatni, azok néhány ezer sejtet tudtak kezelni. Az elmúlt egy-két évben voltak ilyen publikációk, ezt az néhány tízezer sejtre fel tudtuk vinni, és akkor azt várjuk ettől a fejlett számítási infrastruktúra, hogy ezt jelentősen fel tudjuk skálázni. És ezek a jelenlegi szimulációk és a technológiának a jelenlegi állása az is még mindig csak igazából egy sejtkultúra, tehát egy petri csészében vannak sejtek, és azokat megfertőzzük, és hogy terjed a fertőzés. Ennek a szimulálására már elég jól alkalmas. Ezen a területen sikerült reprodukálnunk számítógépen való életben elvégzett kísérleteket. De nyilván a jövőre nézve szeretnénk a szervezeten belüli fertőzéseknek a megértésére is felhasználni. Nem csak egy sejtkultúra van, hanem ott nagyon sok egyéb komponens, az immunrendszer és így tovább is jelen van, illetve a sejtek száma is sok nagyságrenden nagyobb, mint amik a mostani modelljeinkben vannak. Tehát ez az egyik iránya, amire ezt a nagy kapacitású számítási infrastruktúrát használni tudjuk majd.
Tehát akkor magyarán ez az, amivel foglalkoztok, de hogyha jól értem, akkor a jövőbeni tervek is ebbe az irányba mutatnak.
Igen, tehát ez a két fő irány van tulajdonképpen. Az egyik ahhoz kapcsolódik, amit most mondtam, tehát szeretnénk egy ilyen virtuális virológia laboratóriumot kialakítani tulajdonképpen. Ugye a vírusokkal laboratóriumban, ugye van Magyarországon virológia nemzeti laboratórium is, ahol legmagasabb biztonsági fokozat mellett foglalkoznak vírusokkal Pécsen. De azért vírusokkal kísérletezni, az annak azért megvannak a kockázatai, meg a költsége is elég nagy. Egy ilyen virtuális laboratórium segítségével a kísérleteknek egy részét legalább ki tudjuk váltani, akkor az jelentősen föl tudjuk gyorsítani a kutatásokat a virológia területén is akár. És mi a hosszabb távon pedig szeretnénk ugye az emberi szervezet szintjén is realisztikus modelleket készíteni, és itt át is térnék itt akkor a másik irányra, ami nem csak fertőzésekről szól, hanem ez egy ilyen általánosabb koncepció, amit a világon egyre többen kezdtek foglalkozni ezzel az elmúlt időszakban. Az orvostudománynak egy törekvése már elég régóta a személyre szabott orvoslás, hasonló szinonima a precíziós medicina, aminek az a lényege, hogy minden ember azért sok szempontból különbözik egymástól. Nem lehet mindenkire mindig pont ugyanazt a gyógymódot rászabni, hanem itt az egyéni különbségeket is érdemes minél jobban figyelembe venni. Ehhez kapcsolódó egyik új trend az az úgynevezett digitális ikrek, az orvosi digitális ikreknek a területe. A digitális iker, ezt röviden elmagyaráznám, hogy ez mit jelent, ez az iparban már egy elterjedt technológia. A digitális iker ez tulajdonképpen egy valamilyen, hát mondjuk az iparban egy üzemnek, vagy egy bonyolult gépnek a realisztikus szimulációja, tehát egy számítógépes szimulációja, egy modellje, de most nem csak a digitális siker esetén nem csak arról van szó, hogy valamit lemodelleztünk, és akkor szimuláljuk, hogy milyen folyamatok zajlanak le benne, hanem attól lesz ez digitális siker, hogy az állandó összeköttetésben van a valódi fizikai rendszer és az ő digitális ikre. Folyamatosan mérjük, hogy mi történik a fizikai rendszerben, mondjuk egy gyárban, egy üzemben, valós időben visszacsatoljuk a modell szimuláció felé, és az állandóan frissíti magát, korrigálja magát, ha szükséges, és a legújabb predikciókat adja nekünk, ami alapján vezéreljük ezt az üzemet. Most például egy példát mondjak, Németországban használják ezt, ilyen erőművi generátoroknál, így, amik az erőműben működő generátoroknak vannak digitális ikreik, ez egy példa, de nagyon sok területen használják ezt. Ezzel digitális iker technológiával jelentősen csökkenteni tudták a túlmelegedések miatti leállások számát. Tehát ilyen több 10 milliárd forint nagyságrendű megtakarítás évente, amit ezzel a technológiával el tudtak érni. Most akkor az a cél, egy hosszabb távú cél, hogy ennek az analógiájára, ezt a biológiában, ezt az orvostudományban is meg tudjuk csinálni, hogy orvosi digitális ikreket fejleszünk, ami lehet akár egy szervünk, amelyik beteg, annak a digitális mása, vagy ikre, ami egy realisztikus szimulációja az adott szervnek, és ezt fel tudjuk használni arra, hogy az egyes terápiák vagy beavatkozásoknak a hatását előre felmérjük, vagy esetleg optimalizáljuk, hogy mi lenne a legjobb beavatkozás. Most nyilván ez az orvos tudományban ez sokkal bonyolultabb, tehát egy biológiai rendszer, akár emberi szervezet az jóval bonyolultabb, mint akár legbonyolultabb műszaki eszköz vagy gép, úgyhogy ez még jó pár év, vagy talán évtizednek a munkája lesz, amíg ezt a technológiát arra szintre sikerül fejleszteni, hogy az orvostudományban is működjön. És itt nem csak az orvosi vagy a biológiai rendszerek bonyolultsága, hogy az egyik probléma, hanem ez az állandó visszacsatolás, tehát ami az iparban könnyen megy, mondjuk egy gyárban, mint különböző pontokon mérik a hőmérsékletet, a nyomást, a elektromos rendszernyel a feszültséget és tovább. Ezeket a biológiai rendszerről részleteiről kevesebbet látunk, de itt is azért egyre több mindent látunk. Tehát ez egy ilyen nagyszabású vízió, hogy a jövőben ilyen orvosi digitális ikrek is készülnek.
Azt látom, meg egyébként te mondod is magadról, hogy nagyon fontosnak tartod a matematika népszerűsítését, az ismeretterjesztést, a tehetséggondozást, és ugye az is elhangzott itt, hogy bizonyos szempontból hiány szakma ez, és arra vagyok kíváncsi, hogy mi az, amit te tenni tudsz. Például mondjuk ez, hogy megjelensz a médiában, de mi az, amit még tenni tudsz, hogy felkeltsd az érdeklődését a fiataloknak, hogy megmutasd, hogy ez egy nagyon izgalmas irány.
Igen, tehát ezt nagyon fontosnak tartom. Ugye ezt elmondtam ugye az elején is, vagy korábbi fázisában ugye a beszélgetésnek, hogy Angliában meg több más országban jóval többen mennek matematikus pályára Magyarországon, annak ellenére, hogy a magyar matematikus képzés az nagyon színvonalas, és ilyen karrier lehetőséget ad Magyarországon is. Na most amit tenni tudunk. Hát van például, ugye a Bolyai János Matematikai Társulattal indítottunk, ez már kb. 8 éve, vagy 8. éve működik egy érintő nevű online ilyen matematikai magazin, ematlab.hu az internetes címe, ami negyed évente jelenik meg egy új számmal, ami pont ezekkel a dolgokkal foglalkozik, hogy így bemutassa, hogy mennyi minden területen nagyon sok példával, való életbe vett példákkal, interjúkkal, és így tovább, milyen sok területen dolgoznak matematikusok, milyen sok mindenre lehet használni a matematikát. Hát én nagyon sok média megjelenések mellett nagyon sok ilyen népszerűsítő előadást szoktam tartani. Itt a Szegedi Egyetemen is a matematikai intézetünk nagyon sok ilyen népszerűsítő programot rendez. Most volt, nem tudom, P-nap, ugye március 14-e, ugye 3.14 miatt, hát egy ilyen nemzetközi mozgalommá vált a P-napnak a megünneplése, ami szintén ilyen matematika népszerűségi események, tehát most volt 2 héttel ezelőtt nálunk, és a P-nap tavaszi kulturális fesztivál keretében is lesz matematikai ismeretterjesztésnek nyílt napjaink, tehát középiskolákba is szoktam menni, ilyen ismeretterjesztő előadásokat tartani. Tehát ezen a területen azért igyekszünk ezt népszerűsíteni, vagy hát tudatosítani egyáltalán. És ez ugye a matematika tanárok, akiknek nagy befolyása lehet még, ugye, hogy milyen irányba tanulnak tovább a diákok, és amit mondtam, ez a nagy megnövekedett igény a matematikusok iránt, ez egy viszonylag új dolog Magyarországon, és még a matematika tanárok egy része is, akik régebben tanultak, akkor az ő idejükben még ez nem volt. Tehát ez is fontos, hogy a matematika tanárok felé eljutassuk ezeket az információkat.
Tehát, hogy minden irányba kell tulajdonképpen edukálni, meg ismeretet terjeszteni.
Így van, tehát mi próbálkozunk is ezzel minden irányba. És hát azért a pandémia alatt, nem csak Magyarországon, sok más helyen is, azért ott is a matematikai modellezés, a matematikának ez a fajta alkalmazása legalábbis azért eléggé nagy figyelmet kapott. De hát többi, nagyon sok más terület van, ahol szintén a matematika nagyon fontos, és nagy hatékonysággal alkalmazzák, ami kevesebb figyelmet kap.
Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hogy mindezekről beszélgethettünk, és nagyon sok sikert kívánok a továbbiakhoz is.
Köszönöm szépen.
Vendégem volt dr. Röst Gergely matematikus, a HCM, azaz a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ 4. fejlett műszerparkjának szenior kutatója.